Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Mit jelent az, hogyha valaki szembesül a ténnyel, hogy nem az az apja, akit apjának hitt? Sőt, az sem az apja, akit másodszor apának mondtak neki. Hogyan lehet rábukkanni az igazi apára, és egyáltalán mit jelent az, hogy igazi apa? A mai adásban Gerlóci Mártonnal beszélgetünk, aki évek óta családfa kutatással foglalkozik, és aki izgalmas, megrendítő családregényekben foglalja össze kutatásainak eredményét. Szó lesz az Altató című regényéről, idén indult regénysorozatáról, a Fikcióról, amelynek az első kötete a Katlan címen érhető el. Arról kérdeztem, mit jelent az általa oly sokszor használt családhoz tartozni kifejezés.
Én most éppen azt élem meg, hogy mit jelentett számomra régebben, és hogyan változik ez meg idővel, főleg a családkutatásnak köszönhetően. De hát én messzebbre mentem, mert én nem csak családot kutatok, hanem én már itt a genetikai térképét is elkészítem a családnak, mert ilyen furcsa helyzetbe kerültem. Ahogy ez kezdődött, csupán egy, hát hogy is mondjam, ajándék lett volna az én nagymamámnak, aki még ott született nagyenyeden, a Lajos, a Jékeli Lajos lánya.
Séfer Ida.
Nem, ő a felesége, és ja, az
igen,
ő lányuk a Jékeli Márta.
A Jékeli Márta, igen.
Igen, és ő az én nagymamám, aki hát minden embernek egy fontos szereplő volt az életemben. És amikor elkezdtem így a családdal behatóbban foglalkozni, akkor az miatta volt, hogy megírjam az ő történetét. Mert hozzáteszem, hogy előbb kezdtem el a másik nagymamát interjúzni, mint vele, de ez azért van, mert a Jékeli Márta 2006-ban meghalt, és akkor jöttem rá, hogy egy csomó nem kérdeztem meg tőle, és akkor mentem a másik nagymamámhoz, hogy ez ne történjen még egyszer. Ami hát már a fikcióhoz tartozik, az a bizonyos beszélgetés, mert az később nagy segítségemre volt, amikor 15 évvel később, vagy 12 évvel később elkezdtem ezt a másik regényt az Altató után, ami meg az apámmal foglalkozott volna, az apám az apám lett volna. Szóval nekem az volt a legfontosabb először is, hogy átlássam az egészet, tehát a családkutatás úgy kezdődik, hogy átláthatóvá váljon az író számára, hogy egyáltalán kikről készül majd regényt írni. Úgyhogy ez általában a családfával kezdődik. És akkor jönnek a történetek minden szálon, ahogy az ember általában újabb szereplőkre. A végén pedig elérkezik önmagához, ami még messze van.
Na, de hát nem válaszoltál a kérdéshez, hogy
mit jelent a családban élni?
Családhoz hát, tartozni, te ezt sokszor mondod, ezt a kifejezés, hogy tartozni egy családhoz.
Hát nekem hatalmas családom van, meg sok testvérem, meg rengeteg unokatestvérem nekem, én mindig is a családban éltem, és a mi családunk az eléggé, hogy úgy mondjam, hogy is hívják ezt manapság, hogy diszfunkcionális család, így a többi családdal sem működik úgy együtt, ahogy a szokás. Így aztán mi nagyon be voltunk zárva, amit én eleinte nagyon élveztem, vagy azt hittem, hogy élvezem. Főleg a testvérem miatt élveztem is, hiszen én rajtuk kívül szociális életet mondom, éltem, amelyen szerettem élni. És ezek ilyen menekülő helyek voltak, például a nagymamámék háza. Tehát a család az minden a család. És most is minden a család, csak most már saját családunk. Dolgoztam.
Igen, ebből a tartozni igéből azt vontam le, hogy ez valami egzisztenciális előfeltétel, szabályrendszer, történetek hálózata, létmód, hogy benne lenni egy családban, de hát veled az történik, így az írásaidat olvasva, hogy hát kiterül, hogy ez nem feltétlenül adott ez az összetartozás, vagy kétségbe vonható. Volt egy hallgatóink számára nem egészen érthető mondatod arról, hogy ki is az apád.
Hát volt nekem apám először, mert én 81-ben születtem, volt apám 87-ig, amikor meghalt, akkor még Váci Márton voltam. Utána volt egy nevelőapám, 93-ig, majd előkerült Gerlóci apám, akiről az anyám elmesélte nekem, akkor 12 éves koromban, hogy ő az én igazi apám. Eddig is bonyolult lett volna ugye a helyzet, de 3 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem kutatni ezt tehát az ő családját, amikor róluk akartam én is róla, illetve a mi viszonyunkról, akkor újabb bonyodalmakra leltem az ő családjában, és akkor azt emiatt egy DNS-tesztet is végeztünk, ami végül azt az eredményt hozta, hogy mégsem ő az apám.
Próbáljunk még egy kicsit a mélyre ásni ennek a kérdésnek, hogy mitől apa az apa? Nekem nagyon furcsa volt első perccel ez a DNS vizsgálat. Hogy miért megy ebbe bele valaki? A DNS teszi-e az apát apává?
Értem, amikor valaki ezt mondja, de ez általában akkor mondják, mikor van egy apa, aki téged felnevel, és annak és apának tartod, és akkor mondjuk csinálsz egy DNS-t, és kiderül, hogy nem ő a biológiai apád, és akkor normális esetben az ember azt mondja, hogy hát, de hát én, neked ő az apám akkor is, hiszen én őt tartom az apámnak, és érdekel, vagy nem érdekel a biológiai apám. De az én esetem más, mert nekem volt apám, és aki érkezett az életembe, és egyáltalán nem volt felhőtlen a viszonyunk, őt nem tekintettem annak. Tehát amikor kiderült róla, hogy nem az apám, akkor arról az emberről derült ki, akit én nem is éreztem apám.
Mit teszi az apát apává?
Hát azt én nem nagyon éltem meg, tehát a genetikán túl nyilván azt teszi az apát, akivel az ember felnő, akire felnéz, akitől tanul, akiben fölismeri a saját természete jellegzetességeit. Én sajnos nem emlékszem az első apámra. Nagyjából mindent töröltem, vannak képek. Ezért nem tudom megmondani, nekünk sokáig a nagypapánk volt az ilyen apa figura. A Jékeli Márta férje. És hát ő volt a biztonságot jelentett.
Akkor te a DNS teszttől tulajdonképpen nem is az apa figura megtalálását reméled.
Hát én már tudom, hogy ki az apám.
Jó, de hogy a DNS teszt funkciója nem is az apa figura azonosítása. Vagy nem abban segít.
Igen, de itt nem az a lényeg abban, hogy a DNS teszt az nem csak arra hívta fel a figyelmemet, hogy ki az apám, hanem hogy ki mit mondott nekem. Tehát itt az anya szerepe is sokkal fontosabb.
Igen, erre akartam kiugadni, hogy tulajdonképpen, ami látszólag genetika, az egy családtörténet, egy szembesülés, egy leleplezés. Nem először történik meg a ti családotokban ez a furcsa helyzet.
Most a fikciót olvastad, és
Igen, tehát hogy az apáról, vagy az apának mondott szeméről kiderül, hogy nem apa.
Igen, tehát aki nem apám Gerlóci, az ő családjában is megtörtént ez, de ott és ezért is adtam ezt a címet ennek a regénynek, hogy fikció, mert ez egy tudatos identitás vagy történelmhamisítás volt. Tehát ott tudtak arról, hogy nem egy bizonyos Gerlóci Zsigmond az apa, hanem egy másik ember. Viszont ezt elhallgatták, eltitkolták, vagy hát jobbnak látták ezzel a névvel élni. És hát, amikor én el kellett gondolkodjak azon, hogy most akkor megmerjem ezt írni, és úgy merjem megírni, ahogy akarom, akkor bizony az is eszembe jutott, hogy nekem is felajánlották, amikor ezt kiderült, hogy minden maradjon a régiben, és én maradjak Gerlóci Márton, mert most már így jó, ahogy van. De én ezt a regényt nem a mostani önmagamért csinálom, írtam, hanem az a 12 éves gyerek jár a fejemben, ahhoz hozzápróbálok visszatalálni, akinek megmondták, hogy ő Gerlóci, és 19 évesen lett Gerlóci. És én szeretném őt felszabadítani, és nem szeretnék Gerlóci lenni, sőt, nem is vagyok már Gerlóci, hatalosan.
Egyszer azt mondta nekem egy pszichológus, hogy a gyerekkori traumákat nem lehet helyrehozni, csak elkönyvelni, és megtanulni együtt élni.
Igen, de én más traumákkal értem, tehát más tudatban értem ezekkel a traumákkal. Tehát most azok a gyerekkori traumák, amiket én szeretnék nem feldolgozni, azokat előbb újra meg kell találni.
Rálátsz a magyar, a saját, és közvetve nem tudom, hogy mennyire adsz nekem igazat, a magyar családtörténet 100 évére. Mennyit változtak ezek a családok? A dédapák, nagyapák, apák, véltapák, vagy dédanyák, nem is tudom, kik által határozzam meg. Beszélünk majd erről, hogy nők és férfiak szerepe mi ezekben a történetekben. És miért törvényszerűen ismétlődnek ezek a hibák, ha tényleg, vagy nem tudom, bűnök, ha tényleg törvényszerűen ismétlődnek?
Én nem hiszem, hogy ez törvényszerű ismétlődés, hanem a következménye. Tehát ez egy nagyon egyedi eset. Az én vélt Gerlóci apám, ő talán azért nem vonta kétségbe az anyám szavait, amikor őt is szembesítette azzal, hogy ő az én apám, mert ugyanebben a környezetben nőtt fel, egy ugyanilyen hazugságban. És ugyan gondolta arra szerintem, hogy én nem vagyok az ő fia, de nagyon otthonos volt neki ez a helyzet, hiszen az ő apja is úgy nőtt fel, hogy fölvette a Gerlóci nevet, ekközben nyilvánvalóan tudta, hogy ő nem Gerlóci, és ezt valahogy tovább örökítette, ezt a bizonytalanságot, ezt a lebegést, bizonytalanságot a gyerekeire, és hát nem tettek fel bizonyos kérdéseket, ezért aztán nem is keresték rá a választ.
Te pontosan tudod, mert kipróbáltad, megírtad, hogy milyen elsajátítani egy női szemszöget. Habár bennem mindig él a gyanú ezekkel a szerepcserékkel kapcsolatban, hogy mégsem megy az olyan tökéletesen. De mit gondolsz, hogy ezek a hazugságok női szemmel, amikor azt hazudom egy férfinek, hogy a te gyereked az, aki nem az ő gyereke, hogy ezek mögött mi van?
Hát ezen nagyon sokat gondolkodom, nem is igazán hazugság, hiszen szerette volna azt hinni, hogy ugye amikor újra találkoztak az én édesanyám is Gerlóci úr, akkor Gerlóci úrnak 4 gyereket kellett magához vennie. Tehát hogyha az anyámmal újra együtt akart élni, akkor az a bizony 4 gyerek is jött. Na most egyszerűbb úgy elfogadni ezt a nem egyszerű helyzetet, hogyha az egyik gyerek az enyém. Úgyhogy nem hazugság volt ez, hanem egy ilyen kis kísérlet, meg hát oroszul-e. Hogy hát talán, tehát ők összefutottak akkor 9 hónappal az én születésem előtt, de nem lehettek biztosak benne nyilvánvalóan, mivel nem is volt tudozuk, mint később kiderül. És hát megpróbálták, ugye egy dologgal nem számoltak vele, tehát hogy ez ki fog derülni.
Milyen szót is használtál, hogy nem hazugság volt, hanem...
Én nem is szerette volna azt hinni, hogy ez egy igazság. Sokan mondják nekem, hogy ez így nem stimmel, tehát hogy ez igenis hazugság. Tehát nem tudom egyértelműen azt mondani, hogy az anyám hazudott volna.
Elmondok neked egy női szemszöget. Akár a te esetedben, akár még a Gerlóci család történetében előforduló hasonló szituációra, hogy azt az ösztönt, vagy félelmet, vagy rettegést, hogy a gyereknek nem lesz apja, hogy a gyereknek apja kell legyen, és ez nagyon sok mindent jelent, egzisztenciális biztonságot, érzelmi biztonságot, tehát egy nő számára Az a lehetőség, hogy a gyerekem elveszti az apját, ennél nagyobb félelmet és drámát nem tudok elképzelni. Tehát ez olyan, mintha a szakadék szélére löknék ki a gyerek.
Világos, ugyanakkor meg azzal, hogy azt mondta, hogy nekem van apám, én elvesztettem az apját. Tehát, hogy...
Hát innen pedig az a futam jön, hogy végül is mire való a család, hogy miért alakul ki az a koncepció, hogy anya nő, apa férfi, és anya és apa közös családja nélkül nincs család, és nincs biztonság. Hogy mindenképpen apát kell hazudni, élő apát kell hazudni a gyereknek. Olvastam az Altatóról írt Radnóti Sándor kritikát, ahol azt mondja Radnóti, hogy hát várat magára a feminista kritikája ennek a könyvnek. Próbáltam megtalálni, de én se találtam a feminista kritikát, mert ez a női szerepeknek egy romlás története. A női önállóság elvesztésének a romlás története ez a könyv. És azt feltételezem, hogy ezek a kényszerek vagy pánikok, amik a te történeteidben megjelennek, ezek valamilyen módon összhangban vannak ezzel a romlás történettel. Mit gondolsz?
Biztosan, tehát az a romlás történet, aminek a vége az én nagymamám találkozása és élete ezzel az alföldi parasztgyerekkel, aki nem illett bele ebbe a családmodellbe, Mészáros Dezsővel, annak tulajdonképpen következménye az én édesanyám kaotikus világszemlélete, és mi abban nőttünk fel, hogy az én nagyapám az egy csodálatos ember, és csak később derült ki, amiről anyám nem beszélt, tehát mostanában már hajlandó beszélt. Az anyám, amiről nem beszélt, az az ő gyerekkora, hogy mit nézett végig, hogyan bánt a nagyapám az én nagymamámmal, hanem hát ő azóta otthon a bevett narratíva, hogy az én nagyapám a csodálatos ember, aki vigyáz a családra és vigyázott rájuk. És ennek a következménye, ezt mondtam, nem tudom, hogy ezt hallotta, de maga az anyám, aki ebben az álomvilágban él, és azt az ugye magának, hogy az apja csodálatos ember volt, mostanában már azért szembesül vele, meg néha beszél róla, hogy ez nem így volt.
Mi a feltétel?
És ha már az apáknál tartunk, akkor a hanyatlás történet, mert igenis fontos szerepe van ott az apáknak, tehát mint a Séfer ide apja, a Séfer András, aki ott eltartotta azt a családot, aztán a Lajos, aki egy darab eltartotta és óvta azt a családot, aztán később már nem. Majd pedig ez a Dezső, ez az én nagyapám, aki hát ugye eltartotta ezt a családot, de terrorizálta őket.
Végig azt mérlegeltem magamban, hogy itt ki a nagyobb vesztes, vagy ki él felelős? A romló férfi szerepek, ha szabad így mondani, vagy a romló női szerepek? És tulajdonképpen mi van az egész romlás mögött, vagy mélyén?
Ami családunkban van, vagy általában?
Hát, szerinted el lehet választani? Tehát annyira szimbolikus ez az egész történet, amit te megírsz.
Hát ilyenkor azt kell mondjam, hogy azért ez minden nehézsége ellenére egy klasszikus értelme családmodell, ami nekem soha nem volt részem. Apuka és anyuka összetartó család és hűség mindenáron, azért az egy gyereknek nagyon jó tud jönni, és abba biztonságban nősz fel, akkor azt a biztonságot nyújtani is tudott talán később más. Gondolom én. Gyerekkoromban, a tinédzserkoromban nem vágytam erre, lenéztük az ilyesmit. Ugye azt mondtuk, hogy ez nálunk, mi sokkal szabadabbak vagyunk, mert itt jönnek, mennek az apukák. 20 évesen olyanokat mondtam a lányoknak, hogy csinálok neked gyereket, majd így is gondoltam, hogy ez milyen vicces dolog, hogy az ember ide-oda csinál egy gyereket, pedig hát nagyon nem az. De ezt láttam nekik.
Ezekben a családtörténetekben, amiket te itt végigérsz, és most az altatóról beszélgetünk elsősorban, és a katlanról, azért ott van a 20. meg a 21. századnak jó néhány története, válságok, összeomlások, és én hajlamos vagyok, persze ez lehet, hogy hárítás, azt gondolni, hogy a családmodelleknek a romlása, illetve az apa és anya szerepnek az átértelmezése, vagy romlás, az is romlás, a gyengülése, az összefügg ezzel, és hogy itt nem az egyéni felelősségek, vagy az egyéni morális gyengességek azok, amik döntenek, hanem vannak ilyen kényszerhelyzetek, hogy bizonyos minták már nem fenntarthatóak, bizonyos mintákat nem lehet átadni, vagy bizonyos helyzetek, például a férfi-női árulás, vagy női-férfi árulás, ami nálad egy nagyon fontos motívum, az elő fog állni, megúszhatatlanul előáll.
Igen, hát persze ez természetes, hogy ezek a következmények, vagyis hogy ezeknek a változásoknak a következményei befolyásolták a főleg ott a második világháború és vagy Trianon esetében, amikor ott esett szét igazából a mi családunk. Tehát, hogyha azt nézem, hogy hol kezdődik a romlás, akkor az talán az, amikor el kellett költözniük onnan. Tehát amikor a déd szüleinek el kellett költözni Erdélyből. Onnantól esett szét a család.
Van egy nagyon szép motívumod, vagy nagyon, hát nem, tragikus motívumod, amikor a Jékeli Márta elégeti az első férje leveleit a második férje kérésére. És azon gondolkodtam, hogy vajon, hogyha a személyes emlékezet, a személyes munka aktívabb, tudatosabb, kitartóbb, önállóbb, stb. Tegyél hozzá olyan jelzőt, amilyen szeretnél, akkor mennyire kivéthetőek ezek a helyzetek, amiket...
Ez egy megtörtént eset, ez pont az, amiről beszéltem, hogy ez az ember, ez mennyire nem illett be ebbe a családba, hogy egyáltalán ez megtörténhetett, hogy a nagymamám hagyta, nem tudom, hogy miért hagyta, ennek nem szabadott volna megtörténnie, de hát azáltal történt meg, hogy beengedte ezt az embert az életébe. Lehet, hogy ez a szegedi alsóvárosban ott megtörténhetett, hogy a leveleket elégette új férje, volt férje levelei, de ez nálunk nem szabadott volna megtörténni. Nem minden levelet égetett el, azért nálam vannak levelek. Hát nem is tudom, hogy azok hogy maradtak meg. Biztos valami más dobozba lőttek.
Tartalmuk nem ad rá magyarázatot, hogy abba volt az igazi vallomás, vagy a fontos vallomás, vagy információ?
Ne annyiban, hogy azok nem a Mártának írott levelek voltak, hanem az anyósnak, tehát a Séferiden címzett levelek.
Azt mondod, hogy ez a részedről ez egy ilyen identitáskeresés, de hát tulajdonképpen a hiányokat rakod egymás mellé, és azon gondolkoztam, hogy a hiányokból, tagadásokból hogy lehet egy pozitív identitás. Pozitív alatt ne azt értsd, hogy pozitív tartalmú, de hogy mégis valamiféle választ arra, adni arra, hogy ki vagyok én. Mert a logika az diktálná, hogy ki nem vagyok én.
Hát ez bonyolult. Én nekem most van egy olyan 25 évem, ami máshogy történt, mint ami történt volna, ugye? Ha ez nem történik meg velem, és ez a 25 év, ez most ilyen elemi erővel minden emléke tör föl, és próbálom újraértelmezni a történteket annak tükrében, hogy nem az voltam, aki. Mert hát igen, nagyon sok mindent gondoltam máshogyan magamról emiatt, a hamis identitás miatt.
Mi minden voltál, amitől el kell búcsúzz? Mi nem voltál? Vagy mit gondoltál tévesen, hogy mi vagy?
Hát teljesen más lettem, más irányba fejlődtem, más irányba gondolkodtam azáltal, hogy más gondoltam az apámnak. Ezt nyilván az nem érti, aki nem történik meg, de azt te szoktál édesapádra gondolni?
Te képzeld el, hogy...
Milyen gyakran szoktál rá gondolni?
Nekem nagyon szoros az apámmal a viszonyom, és hát nagyon közel élünk egymáshoz, úgyhogy folyamatos kapcsolatban állunk, de képzeld el, hogy én az apámat nagyon sokáig nem szólítottam az apámnak, mert az volt az ő emancipációs elve gyerekkoromban, hogy mi egyenrangú felek vagyunk, és én őt szólítsam a személynevén, keresztnevén Miklósnak. Úgyhogy nagyon sokáig én nem azt mondtam az apámnak, hogy apu, és nem is volt apa tudatom ilyen értelemben, hanem vitapartnert, játékpartnert láttam benne, mindaddig, amíg a nagyapám, aki egy ilyen konzervatív figura volt, fel nem világosított, hogy Miklós az apám, és leszek kedves apámnak szólítani. És egy ilyen furcsa, fordított történet zajlott le bennem, és a mai napig nem tudom neked egyértelműen azt mondani, hogy az apám tényleg úgy az apám, ahogy az apákra szoktak gondolkodni, és nagyon-nagyon izgat ez a kérdés engem, hogy ez az egész aparegény kultusz a magyar irodalomban miért alakult ki, hogy ez az apa fixáció miért van, és kitaláltam egyébként a te prózádra egy meghatározást, nem tudom, hogy ehhez mit szólsz, hogy te ilyen ellen aparegényekedre. Mert azt gondolom, és amúgy a Hogy család nincs, hogy emberek szabad köteléke van, ahol van tartalom, ott van összetartozás, ahol nincs, ott nincs. Családi kötelékek szentesülésével sem.
Hát igen, de nálunk nem nagyon van, és mégis családnak nevezzük. Tehát pont ez a hazugság, amit én most próbálok földolgozni. A másik, hogy a fikció első részét olvastad, tehát az arra elfogadom, hogy antiaparegény nem még arról az apáról szól, de el fogunk jutni oda, amikor majd az apáról szól. Csak ez egy hosszú, hosszú út. De az út végén ezekre a kérdésekre válaszolok.
Te mondd, és nem érezted magadba ezt a klasszikus pszichikai vagy pszichológiai képletet, az apagyilkosság kényszerét, hogy leszámolni az apa képpel, vagy az apától való függőség, vagy az apa hiánnyal?
Na most a probléma az, hogy én nem az apámmal számolok le. De az az ember, aki nekem apám volt 25 évig, ahhoz nekem, ha azt a 12 éves gyereket nézem, annyi közön van hozzá, körülbelül, mint Miklóshoz, vagy apámhoz, tehát ahogy nevezzük. És én oda szeretnék visszajutni, mert én nekem jogomban áll megtagadni, jogomban állt volna akkor megtagadni, és ezért jogom, úgy érzem, hogy jogomban áll most megtagadni. Tehát, hogyha engem valaki megvédett volna abban a helyzetben, akkor nemet mondhattam volna erre. Egyébként a nagymamám se védett meg, pedig ő, később azt kinyomoztam, hogy ő tudta, hogy ez nem igaz. Érezte, de ugyanúgy nem mert megszólalni, mint amikor azt mondták neki, hogy égesse le azokat a leveleket.
Mit értesz megvédés alatt? Hogy azt mondják, hogy nem az apád, nem kell engedelmeskedni, nem kell odafigyelni, nem kell mintának tekinteni? Vagy
nem, hát szólnak az anyának, hogy effektíve ez az ember nem az apád. Azért mégiscsak van, neked is van, mindenkinek egy apja van. És mindenkinek van apja. Nincs olyan, hogy nincs apja, vagy több apja van, egyetlen apád. És az nem az az ember. És ezt nyugodtan elmondta volna valaki nekem, hogyha tudja, és ezzel megvéd engem attól a kínszenvedéstől, amit azok az évek jelentettek, amíg harcoltam ezzel a nevelőapával, mint kiderül.
Hát van még egy dráma, de van olyan, hogy az embernek nincs apja. Olyan van?
De.
Hát... Igen. Tehát érted, hogy... Igen. Tehát, hogy egyszerűen szembenéz, és azt mondja, hogy...
A másik dolog, hogyha halott az apád, akkor is van apád. Az a te apád, az a halott, ott a temetőbe.
És mit mondasz azoknak, akiket elárult az apja, akikről nem gondoskodott, akit ott hagyott, aki hátat fordított, aki nem viselkedett apaként?
Az is az apja.
Akivel azt akarja mondani, nincs apám, bocs. Excuse me.
Jó, hát azt mondhatja, hogy nem tekinti apjának. Attól még az apja.
Kincses Rékával volt egy beszélgetésem, aki filmrendező, drámaíró és családfakutatással foglalkozik, és azt mondta, hogy a családi struktúráknak az ismétlődése, mondjuk ennek van egy nagy elmélete, az rendkívül törvényszerű, és hogy a legnagyobb bűn, amit egy családban el lehet követni, az a kitagadás. És a kitagadás annyira traumatizálja a családtagokat, hogy újra és újra és újra nemzedékekként elkövetik, és mindig lesz egy ilyen családban egy kitagadott. Mit gondolsz te ezekről a kényszerpályákról? Nem, nálatok nem a kitagadás, hanem a hazugság és az árulás más formája ismétlődik, de...
Hát, például mondott nekem ilyet a Gellóci apám, miután ez történt, hogy a szülő valaki valahol hallotta, hogy a szülő kitagadhatja a gyereket, de a gyerek nem tagadhatja ki a szüleit, mondta nekem, holott én nem vagyok a fia. De mi az, ami nálunk ismétlődik majd szerinted?
Nem tudom, csak ez bennem is egy félelem. A mi családunkban például ez a kitagadás, ez tényleg a 20. század eleje óta törvényszerűen ismétlődik.
Nálunk az nem történhet meg, a kitagadás. Tehát mindennek ellenére azért rettentő erős a kötelék. Most te vagy kitagadott?
Most én vagyok, igen, a kitagadott. Egyébként de nem akarok ilyen személyes dolgokról beszélni, csak hogy a kitagadás módja és indoka is nagyon hasonló. Az első kitagadott egy mézalianszt követett el, tehát rangon alul házasodott, és azért nem felelt meg ideológiailag és társadalmilag a családnak. És ez az ideológiai társadalmi harc a családon belül, ez nem tudom, a reformáció óta ez egyszerűen begyógyíthatatlan.
Hát de lehet, hogy te keresed direkt a lehetőséget arra, hogy kitagadjanak a... Hogy nem fordult még meg a fejedben?
Hát nem, az, hogy bizonyos mintákat követ az ember, hogy ellenszegül családi szabályoknak, az is egy családi minta, hogy felvállal bizonyos konfliktusokat családon belül, az is egy családi minta. Tehát, hogy nekem az a személyes tapasztalatom, van apa vagy nincs apa, hogy ezektől a családi mintáktól tényleg elszabadulni, tehát nincs az a DNS-teszt, amivel ezzel el tud szabadulni. Apámnak, akit nem szólítottam, apámnak volt egyszer egy nagyon érdekes mondat, hogy képzeld el, belenéztem a tükörbe, és rémülten vettem észre, hogy hasonlítok apámra, mondta saját nagyapámról.
Persze. Hát én nem is akarok szabadulni ilyesmitől, mármint, hogy tudom, hogy követni fogok olyan mintákat, amik már megtörténtek a családomba, de abban a család, azt a családot szeretném követni, mert az enyém. És hogyha jobban belegondolok, akkor azt is követem.
És melyik a te tehát, családod? Hogy,
hát azt most még titok.
Hát egy kicsit azért piszkeljük fel a hallgatók hát, és az olvasók.
Hát kicsit, kicsit nem tudok, mert
akkor nagyon.
Én most dolgozom nagyon a második részen, és valószínűleg abban már inkább a harmadik, az ki fog terülni, mert engem is nagyon idegesít. Tehát ez nekem egy személyes ugyanis, tehát most ezt a könyvet azért is csinálom, hogy azok, akik engem ismernek, azok megértsék, hogy mi történt velem az elmúlt években, és ne kelljen mindenkinek egyesével elmesélnem, hogy mi történt velem. Sokakat persze nem is érdekel, meg én megértem, hogy ez szóval kevesen fogékonyak erre a történetre, mert nagyon mélyre kell elzárni, és nincs az embernek erre ideje, nekem se lenne.
Szeretném ezt a kisebbségi érzésedet oldani, hogy azért figyelj, de tehát, ha így, ha nem így, azért minden családban vannak titkok, hazugságok, tisztázatlan viszonyok, tehát hogy ez a te személyes történeted, hidd el nekem, hogy nem személyes történet. Ha csak az lenne, olvashatatlan.
Azt tudom, de én azt mondtam, hogy ez is dolgom most, tehát, hogy ez nekem azon túl, hogy egy irodalmű, nekem az is fontos, hogy ezt tisztázzam.
Ez, hogy irodalmi mű, ez mit jelent számomra?
Igen, ezt
még hadd idézzek, nagyon harsányon felnevettem ma, akkor olvasom a Radnóti kritikáját, aki az első regényedet borzalmasnak és ítélte, és eltanácsolt a pályádról. Aztán az altatóval kapcsolatban megjegyezte, hogy hát a mondatok még mindig rémesek, de a rémes mondatokon keresztül azért már áttörnek a karakterek.
Nem rémes volt. Nem rémes volt. Csak az volt, hogy nem jó.
Na jó. Bocsáss meg.
Nem jók a mondatok. Én
ezt mennyi szeretettel, ezt nagyon sok szeretettel mondtad most.
Nem, én azon én egyáltalán nem sem. Nagyon örültem, hogy nem jók a mondatok. Úgy voltam vele, hogy hát azért ott nagyon sok mondat Séfer Idától, Gékeli Mártától van, aztán mondom, hát az nem jók a mondatai, akkor ez van. Ez az én fikcióm, ez arról is szól, hogy hogyan lettem, meg miért lettem író, tehát, hogy ahogy én, így tudom én most ezt elmesélni. Ami történt velem, ezt valahogy ki kell nekem rendeznem magamból. Föl kell dolgoznom, és így tudom feldolgozni, mert író lettem. Na, de mikor lettem író? Megnéztem az első kis novellámat, azon a héten írtam, amikor megjelent Gerlóci az életembe, akkor menekültem én ebbe a tevékenységbe. Tehát ez nem történik, ha ő nem jön, akkor valószínűleg nem is lettem volna író. Így aztán azt is el kell mesélnem, hogy hogyan lettem, és miért lettem író. És valószínűleg a végén, ha én ezt lezárom, akkor úgy, ahogy van az írástól, is fogom hagyni. Nem lesz rá szükségem, mert nem ez az ember vagyok.
Most koppantam egyet. Bár ezt a következtetést már én is levontam, hogy na és mi lesz, ha megtalálod a te igazi családodat, és akkor felmerült bennem a gyanú, hogy abba hagyod az írást, de hát ezt azért úgy nem szeretném. Most nem tudom, hogy ez így az olvasói önzésben, nem? Vagy pedig az a meggyőződés, hogy az írás az nem pusztán terápia. Belebotlottam egy legutóbbi választások után veled készült interjúba a HVG-ben, ahol nagyon csalódott voltál, és kivonultál a közéletből, és azt mondtad, hogy hát megérdemlitek ezt az országot, ideértve az ellenzéket is. És úgy eljátszottam a gondolat, hogy ó, és akkor ezért van ez az egész magánszféra felé, meg önmagad felé fordulás. Ez nekem mindig...
Nem, akkor még nem. Akkor még nem kezdtem el ezzel a regényet, tehát akkor még nem tudtam semmit. De hát ez az én közéleti, vagy milyen tevékenységem, hát ez is nevetséges.
De miért nevetséges? Tehát
amikor azt kezdtem észrevenni, hogy embereknek tetszik, vagy nem tetszik, hogy én mit gondolok erről a szarfészekről, nem az ország, hanem erről a politikai szarfészekről, akkor megijedtem, hogy Jézusom, hát ez egyáltalán nem nekem való, én nem akarom megmondani a tudit senkinek. Én nem vagyok ilyen. Abba úgy belesodródtam, Tehát éltem ott az Újlipótvárosban, ott az öregekkel kocsmázgattam, az a sok újságíróval, és akkor írjál te is, fiam, oda. Jó, elkezdtem írni. Amikor elkezdtem írni, akkor nem vettem észre, hogy szépen, óvatosan ezek a kitűnő szerkesztők eltereltek a közéleti véleménycikkek írása felé, pedig hát én nem azt kezdtem, nem úgy kezdtem. És ugye észbe kaptam, azt vettem észre, hogy én itt megmondom a tudót. Ráadásul a sodródásnak egy iránya is volt, hogy akkor én ez a, és tudom, milyen oldal, bal, vagy balliberális, nem tudom, milyen oldal, felé sodródtam, holott én azokkal se értek egyet a semmiben. Nem semmiben egyet, de én nem akarok egy ilyen csoporthoz tartozni, ahol mindig csak azt lehet hajtogatni, ami a csoport, ami ki van adva. Ugyanúgy ki van adva, hogy mit gondolnak, mit lehet gondolni, mint a fideszeseknél. Mert ha nem azt mondod, akkor aztán le vagy fideszesezve, vagy le vagy DK-sózva, vagy nem tudom. Szóval az sem való nekem, de az szerencsére már 3 éve akartam, vagy 4. És egyébként azóta egyáltalán nem utálom ezt az ország. Inkább magamat utáltam benne valószínűleg.
Ezt a publicisztika iránti megvetést, ezt nagyon gyakran hallom irodalmároktól, és azon gondolkozom, hogy miért a legnagyobb publicistáink miért voltak a legnagyobb írók és költők. Most olvastam végig a Kálmán C. György publicisztikai hagyatékát, amiről jellemzően a nekrológok nem emlékeztek meg. És hát ennyire tudatosan világban élő ember, aki a megszólalásnak a súlyát, hát ritmusát érzi. Tehát, hogy nem egész.
Én nem azt mondtam, hogy a publicisztika vagy a véleménycikkek írás az hogy unblock rossz lenne. Én nem érzem magam, mintha jó is erre. Tehát attól én még olvasok ugyanúgy publicisztikákat, és rengeteg jó szerző van. Az az ő szakmájuk. Nekem nem a szakmám.
És hogyha én azt mondom neked, hogy az Altató vagy a Katlan mégiscsak a magyar társadalom történetnek egy fontos alapanyaga lesz, vagy referenciája, akkor nagyon megharagszol rám? Hogy a magántörténeteidnek van egy ilyen társadalmi súlya.
De hogyha miért, nem. Csak én nem akarok részt venni, mondom, tehát...
Hát jó, nyilván a szövegedről beszélünk, nem a személyedről, de ezek a szövegek, és abban bízom, hogy felkeltettük a hallgató figyelmét és érzékenységét, azért közös élmények. Ről szólnak, meg közös tapasztalatokat világítanak meg, és közös utakat nyitnak meg. Mikor jön a következő kötete?
Remélem, hogy tavasszal. Most nagyon bele kell húznom.
Ezt hogy bírod ezt az írás ritmust? Mert elképesztően írsz.
Mármint, hogy gyorsan.
Igen.
Itt a fikció esetében az történt, hogy amikor elkezdődött ez az egész, 4 hónapig tartott a bizonytalanságban, akkor én naplót vezettem, és így könnyebb dolgom van, mert ott elég jó szövegek vannak rendelkezésemre. Tehát átdolgoznom kell. Jó, hát mondjuk ez egy hülyeség, mert 10%-a van meg ezáltal, de mégis van valami alap, amire építkezni tudok, ezért aztán gyorsabb. Tehát míg az Altatót mondjuk 6 évig csináltam, itt ez megjelenik tavasszal, az azt jelenti, hogy itt 3 év alatt 2 Altató nyit, de ez egy hülyeség. Most itt vidéken, ahol élek, nagyon jó rendszer van, nyugalom van, ül a macska mellettem, és ott tudok dolgozni, és ha minden jó, majd január végén megszületik a fiam, és addig le kell adnom ezt, különben az egy kudarc lenne, hogyha megmaradna, ez meg ordít itt egy gyerek, és még van 50 oldalam, akkor az nagyon idegesítene.
Tudod, megkérdezték Alice Munrót, hogy ő miért novellákat ír, és mondta, hogy azért, mert a bevásárlás és a főzés között a konyhaasztalon megírható műfajokat kellene gyakorolnia. Uh-huh. Ez csak azért mondom.
Kíváncsi vagyok, ez új kihívás lesz nekem, de
Tehát, hogy az lenne az igazi, hogy a családtörténetek legérzékenyebb pontjára tapintsunk rá, hogy egy fiú születése, vagy egy apa születése az az alkotást ne hátráltassa, hanem előre lendítse, és ha ez megtörténik, akkor az lesz a 20. század drámáihoz képest a nagy emancipációs előrelépés. Úgyhogy hogy nagyon termékeny apaságot, irodalomban is termékeny apaságot kívánok, sok-sok szeretetet és boldogságot, és mindenféle jót.
Nagyon köszönöm.
Kedves hallgatóink, Gerlóci Mártont hallhatták, akivel családról, családi hazugságokról és a családi szennyes tisztára mosásáról beszélgettünk, a Fikció című regény sorozatának első kötetéről, a Katlanról, illetve az Altató című regényéről. Hanganyagunk visszahallgatható a Marosvásárhelyi Rádió hangtárában, és nagyon-nagyon várjuk olvasói visszajelzéseiket. Gerlóci Mártont pedig várjuk ide szerzőként és apaként is, úgyhogy lássunk személyesen is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm.
Ez volt az Értsünk szót. Parászka Boróka vagyok, a műsor szerkesztője és műsorvezetője. Tartalmas rádiózást, szép estét kívánunk. Viszont hallásra.